Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Nem hisz az anarchiában, de jól láthatóan a csendben sem. A szabadság önmagában nem, csak egyfajta szisztéma mentén értelmezhető szerinte. Bár igazi felforgató archetipus nem megy ellen minden szabálynak. Az ország egyik legismertebb és legelismertebb rendezője volt már, amikor egy rövid időre kőművesnek állt. Lehetőségei ugyan lettek volna akkor is, ám büszkeségei szakmai autonómiája mindenek előtt való volt, és ma is az. Ebben az epizódban Hajdú Szabolcssal beszélgetek. De hogy definiálnád a felforgató fogalmat?
Első hallásra nekem egy pejoratív kifejezésnek tűnik.
Miért?
Mert olyan, mintha azt sugallná, hogy aki ezt teszi, az valamiféle anarchiát akar, és zűrzavart kelteni.
Rád ez nem jellemző, mondjuk.
És szerintem nem.
Viszont az, hogy nem volt szabálykövető, adott esetben ellent mersz menni dolgoknak. Hmm. Ellent mersz mondani. Azt szerintem azért igaz rád, nem?
Az igaz, de az nem igaz, hogy nem vagyok szabálykövető. Tehát próbálom mindig betartani a szabályokat, amikor úgy látom, hogy azoknak a szabályoknak van értelme.
És még egynek van.
Hát azt ugye az ember ugye az élete során úgy kialakítja magának, hogy ez egy értékrend kérdése. És én akkor szoktam a szabályokat áthágni, amikor úgy látom, hogy értelmetlen, vagy pedig már elavult. Tehát ezt mindenféle, az élet mindenféle területére ki lehetne terjeszteni, a művészet területén belül, hogy például van egy szabályrendszer egy filmben, vagy egy színházi előadásban, és úgy kezdi el az ember élni, vagy elkezdem úgy érezni, hogy ezek a szabályok már szorítanak, mert sokszor a szabály az segítő tud lenni.
Téged sokszor békjóz?
Van, amikor békjóz, van, amikor megsegít. Tehát van, amikor én magam állítok fel magamnak szabályokat, hogy legyenek valamiféle referenciapontok. Tehát, hogy kijelöljem a koordinátarendszert, amin belül dolgozom, hogy ne legyen parttalan az egész. Tehát a szabadság az egy összetett, bonyolult dolog, az mindenképpen igényel egy szisztémát, tehát azon belül lehet szabadnak lenni. Ez a hétköznapi életre is érvényes, és minden területre érvényes, hogy azokat a szabályokat, amiket én úgy látom, hogy már meghaladottak, hogy a kor túlment rajtuk, vagy egyszerűen teljesen értelmetlen, azokat természetes módon, még akkor is, hogyha kockázatos, művészet szempontból szinte minden szabály átlépés az kockázatos. Akkor is megteszem, mert úgy érzem, hogy akkor tudok tovább lépni.
Akkor, amikor el kellett jönnöd, vagy eljöttél a főiskoláról, az a kapcsolatban azt mondtad, hogy nagyon sokszor előáll egy olyan helyzet, hogy vagy kirúgnak, vagy neked kell eljönnöd.
Hát ott abban az esetben, amikor az egyetemről én eljöttem, akkor még főiskola volt, akkor az több oka volt. Az első és legfontosabb ok az volt, hogy akkor ismerkedtem meg a Töröki és Orsolyával, aki Sepsiszentgyörgyön volt akkor szerződésben színésznőként, és én úgy éreztem, hogy most az életemben egy olyan ponthoz érkeztem, ahol el kell döntsem, hogy mi a fontosabb. Az, hogy azt a kapcsolatot megerősítsem, és ott legyek, vagy pedig az, hogy az egyetemet végigcsináljam. Úgy éreztem, hogy ezt a kettőt együtt nem fogom tudni csinálni. Vagy egyiket, vagy másikat el fogom veszíteni. És akkor úgy döntöttem, hogy ez fontosabb, mert hosszabb távú dolog. Az egyetem akkor abban a pillanatban meg már számomra úgy éreztem, hogy kimerült. Tehát, hogy 2,5 évet voltam akkor ott már, és nagyon-nagyon kihasználtam a lehetőségeket. Azt hiszem, hogy amit lehetett, felszívtam azoktól a tanároktól, akik ott nagy formátumú tanárok voltak. És a konkrét kiváltó ok az az volt, hogy én egy adott ponton elkezdtem kimaradozni, nem jártam be órákra, emiatt nem volt meg az évem, és akkor tulajdonképpen engem kirúgtak. Aztán ebből lett egy ilyen botrány, hogy lehet az, hogy engem kirúgnak, mikor a filmek azokat, amiket ott megcsináltam, azok jók voltak. És akkor ott még volt egy kör azzal kapcsolatban, hogy milyen strukturális problémákat érzek az iskolában.
Ezeket elmondtad?
Azokat persze, erről készült is egy 20 vagy 30 perces ilyen kis dokufilm, amit az egyik akkori évfolyamtársam csinált, a Gyárfás Dorka, aki azóta ismert újságíró. Neki egyik ilyen vizsgafilmje volt, azt hiszem, hogy Kinevett a végén, ez volt a címe. És akkor ott én abban azt hiszem, hogy elég hosszan elmondom, hogy jobban működne egy olyan szisztéma, ahol több a workshop, ahol nagyobb az átjárás a szakok között. Tulajdonképpen az, ami most fölmerül az egyetemmel kapcsolatban, és ami megvalósulni látszott most az elmúlt egy hónapban mondjuk, ennek a furcsa helyzetnek köszönhetően, ott már ez pontosan 20 nem tudom hány évvel ezelőtt volt, ott már ez tőlem elhangzott.
Nem mérlegeltél, hogy lesz tanár, aki megsértődik, vagy esetleg olyan egykori mentorod, aki azt fogja gondolni, hogy még lehet, hogy igaza is van, de tulajdonképpen fiatalságának minden magabiztosságával ezt miért mondja el?
Valahogy úgy éreztem, hogy ezt akkor ott el kell mondanom, meg hogy őszintén kell beszéljek, mert az a legtisztább. Abban a helyzetben úgy érzem, hogy nem bántok meg ezzel másokat. Egyetlen egy dolog volt, arra emlékszem, hogy Simónak, aki az osztályvezető tanárom volt, ez nem esett jól. És nekem írt egy levelet akkor, hogy gondoljam még egyszer végig, hogy én mit szeretnék, mert az iskola lehetőséget ad arra, hogy én ezt folytassam. És akkor volt egy rossz érzés bennem, hogy én azt mondom, hogy én most ezt így nem akarom már folytatni, holott tőle nagyon sokat kaptam. És aztán később igazából ez az ügy nagyon egyszerűen oldódott meg, mert akkor szinte egy évre rá már én egy játékfilmet készítettem a Simó Sándor által vezetett Hunnia filmstúdióban.
Volt olyan, hogy ez a szókimondó őszinteség, ez járt áldozatokkal, és valaki nagyon szívére vette?
Valószínűleg igen, de azt gondolom, hogy az sokkal rosszabb, hogyha valami nincs elmondva, hogyha az ember úgy érzi, hogy ott valami, nem találom a megfelelő szót erre, valami ott el van hallgatva, és az ott elkezd mindenféle prekoncepciókká válni. Az ember elkezd fantáziálni. Hogyha nincs meg elég információ egy bizonyos ügyről, akkor jönnek a prekoncepciók és a fantázia, és azzal töltik, és ezt én szeretem megelőzni azzal, hogy egyrészt megpróbálom őszinteségre bírni a másikat, és én is megpróbálok a lehetőleg őszintébb lenni hozzá. Mert különben mindenféle dolgokat elképzel rólam, én is mindenféle dolgokat elképzelek róla, és akkor csak mélyül, eszkalálódik, és mélyül egy szituáció, és egy ilyen eltávolodáshoz vezet, egy ilyen rossz eltávolodáshoz, és sokkal jobb mondjuk, hogyha már eltávolodás az elkerülhetetlen, akkor úgy elválni egymástól, hogy tisztán.
Te gyerekkorodban sportoltál. Hány évig? Pontosan 8?
10.
10. És ugye tornáztál, ami, én nem tornáztam, de én úgy gondolom, hogy az egy nagyon autokratikus, nagyon merev szabályrendszeren belül működő sport. De az hogy bírtad ennyi ideig?
Hát ez a katonaságból jött, hát onnan fejlődött ki, tulajdonképpen a katonáknak volt ez egy gyakorló, gyakorlatok tulajdonképpen, és abból fejlődött ki a torna. Igen, hát erre is épül, az egész olyan, mint a katonaság. És az nekünk 5 éves koromban kezdődött, és a gimnázium elején ért véget, rosszul bírtam. És ez is mondom, hogy habitus meg alkati kérdés, mert az öcsém ugyanúgy velem kezdte el a tornát, és ő mellettem meg jól bírta.
Te melyik részét nem bírtad? Hogy megmondják, hogy mit csinálj?
Nem, én azt a részét nem bírtam, amikor azt éreztem, hogy igazságtalanul és értelmetlenül visszaél mondjuk valaki az erejével és a hatalmával.
Mertél szólni? 8 évesen? 10
nem.
évesen?
Nem. Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem, csak nagyon-nagyon rosszul esett, és egy adott ponton nem is az volt, hogy rosszul esett, hanem nagyon féltem. Nagyon féltem már mindentől. Igazából ott ugye a testi fenyítés az egy általános dolog volt, és a testi fenyítés mellett pedig a szóbeli megalázás is, és a szégyen keltése, a szégyenérzet keltése, tehát nagyon sokszor a kigúnyolás, ugye a lányokkal együtt voltunk egy teremben, a lányok előtt való megalázás, és a többi. És ez egy idő után már nagyon-nagyon feszítő volt, és egy adott ponton én már elmentem a tornateremig, mert hogy tudtam, hogy mennem kell edzésre, az öcsém bement, én pedig kimaradtam, és ez így zajlott egy jó pár napig, vagy hétig, talán nem is tudom, és míg tartott az edzés, addig én ott kovályogtam a városba, és visszamentem, mire vége, és akkor együtt hazamentünk az öcsémmel, mint hogyha én is edzésen lettem volna.
És hogy közölted, hogy vége?
Hát én úgy közöltem, hogy egy ilyen kis séta alkalmával elkeveredtem a városnak a túlsó felére, és ott egy ilyen négyemeltes házak által körbevett kis focipályán láttam egy gyerekcsoportot, akik fociztak, és kiderült, hogy ez egy színjátszó csoport, és hívtak, hogy menjek be focizni, és a színjátszó csoportnak a vezetője azt mondta, hogy nem akarom-e kipróbálni magamat ebben, és éppen akkor próbálták a Legyek urát. Felolvastatta velem a szöveget, az egyik főszerepet, hogy ott két főszerep van, a Ralph és a Jack, és a jó és a rossz, és velem a jót olvastatta föl, a Ralphot, és nagyon megtetszett neki, és azt mondta, hogy ezt neked kell csinálni, és én olyan, tehát azután a 10 év torna után nem is tudom, hogy mit éreztem, amikor ez, meg az egész közeg, meg azok a gyerekek annyira mások voltak, hogy
szabad volt, nem?
Iszonyúan szabad volt az egész, és utána, amikor hazamentem, akkor előálltam otthon a szüleimnek ezzel, hogy az Alföld gyermekszínpadra kiválasztottak engem, és hogy a Legyek urába a főszerepet fogom játszani benne.
Hát gondolom, szüleid egyből azt mondták, hogy ha ehhez van kedved, akkor ezt csinálod.
Igen, a szüleim azt mondták. Én azt gondoltam, hogy nem fogják azt mondani.
Miért?
Hát mert ők annyira ragaszkodtak ahhoz, hogyha már ennyi energiát, meg ennyi eredményt elértünk ebben a sportban, akkor azt vigyük tovább, meg az edzők is ragaszkodtak hozzá.
És nem is fáj a szíved ilyen értelemben, amikor látsz egy gyakorlatot az olimpián, a büdös életben lehet, hogy én ott állhatnék a dobogón.
Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Én csak csodálom, és izgulok, hogyha van közöm hozzá, és nagyjából egy picit értek hozzá, bár a torna az már azóta annyit fejlődött, hogy a mostani tornászok azok elképesztő, tehát olyan dolgokat tudnak már a fiatalok is, amit a mi korunkban egyáltalán nem lehetett.
Akit még nagyon csodálsz, az az édesapád, és ha én jól olvasok a sorok közt, akkor elsősorban az ő autonómiáját, nem? Ez egy példaadás is lehetett a ti számotokra.
Igen, de ezt én csak utólag raktam össze, hogy mik azok a jó dolgok, és mik azok a rossz dolgok, amiket az ember hoz a családjából. És nyilván egy apa karakter az egy olyan szinten meghatározó, hogy előbb-utóbb előkerül az ember életében ennek az elemzése. És valahol nekem ez 40 éves korom után került elő, akkor, amikor meghalt. 2 évig tántorogtam, elvesztettem az egyensúlyomat nagyjából, tényleg olyan volt, mint hogyha leszakadt volna az egyik oldalam. Nem találtam a biztonságot, meg a referencia pontot, mert ő volt a referencia pont, holott addig nagyon, sokszor nagyon konfliktusos volt a mi kapcsolatunk. És aztán később elemeztem magamban, magamat, és azt, hogy valószínűleg, hogy mi, honnan jöhetnek dolgok, mondom jó is, rossz is, de az egyik, amire rákérdezel, az pontosan az ő nagyon autonóm személyisége, hogy ő egy olyan munkakört választott magának, ahol nem nagyon volt főnöke. Tehát nagyon szabadon mozgott, az ő munkája az volt, hogy mesterséges megtermékenyítő, tehát inszeminátor, ami azt jelenti, hogy fogta magát, reggel beült az autóba, hajnali 3-kor, elindult a Hajdú-Bihar megyei kisközségekbe, ott különböző TS-ekben először a teheneket megvizsgálta, megtermékenyítette, és aztán tanyákra ment ki, és falusi portákra, gazdákhoz, és ott is végezte a munkáját.
Vagyis nem volt főnöke, ha jól sejtem.
Igen, nem volt főnök, és tulajdonképpen már a rendszerváltás előtt is, akkor még volt főnök, de nagyon nehezen tűrte, akkor még az állattenyésztő vállalathoz tartozott ez a munka, tehát állattenyésztő vállalatnak voltak inszeminátorai. Rendszerváltás után ő egyből ugye magánvállalkozó lett, és csinálta saját magánvállalkozását. Nem voltak főnökei, és nem voltak beosztottjai. Mm. Tehát ez egy ilyen munka, ami szerintem fantasztikus. Klientúrája volt. Biztos nagyon sok ilyen munkakör van, de ez mondjuk nekem egy ilyen testhez álló dolog, és amikor én filmrendezőként benne vagyok egy pozícióban, ami egyfajta vezetői pozíció, akkor sokkal nehezebben kezelem azt, hogy nekem beosztottjaim vannak.
Miért?
Vagy úgy érzem, hogyha egyszer csak azt kezdem érezni, hogy beosztottjaim vannak, és nem pedig tehát, hogy tulajdonképpen egyenrangú, egyenlő felelősséggel bíró munkatársaim.
Nem is hiszel abban, hogy van egy hierarchián belül valami fajta pozíció, kirajzolódás? Tehát, hogy te a piramis csúcsán vagy.
Igen, én nem tartom magamat alkalmasnak erre a struktúrára. Azt elfogadom, hogy van, aki így dolgozik, és hogy így is lehet hatékonyan dolgozni, sőt, lehet, hogy még hatékonyabban lehet dolgozni, de én ezt nagyon nehezen tudom kezelni. Tehát,
de mi zavar benne? Hogy főnök vagy?
Az, hogy ez automatikusan sokszor azt hozza maga után, hogy mások nem elég érzik a saját felelősségüket. Tehát, hogy minden egy irányba megy, egy felelős lesz egy adott ponton, és nem pedig egy közös felelősség. És amikor ez jól sül el, akkor persze ez kellemes. Amikor rosszul sül el, akkor az ember rettenetesen egyedül marad, ha bukik. Mert akkor mindenki kihát rá mögülöm, azt mondta, hogy te voltál, azt te mondtad, te ízi. Tehát itt én sokkal jobban élvezem azt, hogyha mindenki berakja magából a sajátját a közösbe. És ezzel dolgozunk. Mindenki próbál először tájékozódni az általam felkínált univerzumban, és ahhoz az univerzumhoz hozzátenni valamit. Ez egy nagyon élvezetes munka. És mondom, a másik része az, hogyha mindenki ráadásul még érzi a saját felelősségét, akkor az én lelkiállapotom sokkal nyugodtabb.
De ilyen értelemben például téged úgy kell elképzelni egy rendezés során, hogy meghallgatsz mindenkit, végtelenül demokratikus vagy, meggyőzhető vagy, nem is emeled föl a szavad?
Nem teljesen. Az előkész például a színházban egész más, mint filmnél. Színházban nagyon sokáig tart egy ilyen alapvetően brainstorming-szerű dolog, ami arról szól, hogy tényleg mindenki hozza a saját ötleteit, és beszélgetünk témakörökről, és ezeket én összegyűjtöm, megírom belőle a színdarabot, és akkor utána pedig összerakjuk. Ez egy szűk kis közösség, néhány ember, ez könnyű kezelni, 5-6 ember. Egy filmnél ott vannak olyan munkatársak, akikkel én lehet, hogy soha nem is találkozom a filmkészítés során, és azok is a filmhez tesznek hozzá, és ott nincs idő az ilyen típusú bázisdemokratikus megvitatására a dolgoknak. Reggel az ember föl kell, kimegy a forgatásra, és átváltozik egy döntőgéppé. És egy rendezőtől tulajdonképpen ez akárhogy is, ez egy elvárás. De a döntőgép az mindenképpen a fejébe kell tartson egy csomó mindent a többi ember szempontjaiból. Tehát amikor én hirtelen meghozok döntéseket, nyilván nagyon sok hibás döntést is hozok, akkor valószínűleg a hibák abból fakadnak, hogy bizonyos dolgokat nem vettem számításba, más emberek ötleteiből, vagy nem gondoltam eléggé át, de ez általában nálam nem azért van, mert eleve elutasítom, hanem ezekben a helyzetekben nincs időm rá. És tudom azt, hogy valakinek ki kell mondania azt, hogy fekete vagy fehér. Nincs mese. Melyik ruha legyen? Ez vagy az? Az. Vagy pedig, hogyha valaki nagyon meg akarja ezt fordítani, mert sokszor van az, hogy dobálják le magukról a felelősséget, munkatársak, mondjuk oda jön egy díszlettervező, és felkínál egy kellékes, és felkínál egy ilyen poharat, vagy olyan poharat, hogy milyen legyen az asztalon. És akkor én visszaszoktam kérdezni, hogy szerinted milyen lenne jó? És akkor ő elmondja, hogy szerintem azért lenne jó, mert ez a terítő, aha, jó, hát akkor legyen az. Hogy válaszolja meg ő saját magának, mert ezeket hajlamosak sokszor az emberek így lehárítani magukról. Nem, az ő döntés, hogy ez a pohár az olyan lett ott.
Te nem is hiszel abban a rendezői filozófiában, hogy nagyon erős kézzel, vasmarokkal kell irányítani egy stábot, adott esetben hatalmi szóval is el kell időnként járni, mert sokan a kollégáid közül akár erre is tudnak esküdni.
Nem mondom azt, hogy ez nem működik, ez működhet. Sőt, nagyon sokszor lehet, hogy csak ez működik, mert olyan kőkemény helyzetek vannak, amit az előbb elmondtam, hogy nagyon sok pénzről van szó, de az elválasztás a két dolog között az azon múlik, hogy ez egy perverzióvá válik-e, tehát visszaéléssel, és élvezetté az utasítgatás és más embereknek a eltiprása vagy megalázása. Volt ilyen tapasztalatom színészként, hogy láttam így rendezőt dolgozni, hogy tulajdonképpen nagy élvezettel tette ezt, az érzésem volt, hogy szinte ezért csinálja.
Te ilyenkor nem hagyod magad?
Ilyenkor én nagyon frusztrált leszek, igen.
Frusztrált vagy hangos is? Tehát mersz is szólni, hogy azért átsi.
Régebben még nem nagyon, mostanában már nagyon érzékeny a fülem.
Akkor is szólsz, hogyha egy statisztának szólnak úgy, vagy egy segédkellékesnek?
Igen.
Volt is ebből konfliktusod, ha jól sejtem?
Volt. Volt sokszor úgy, hogy akár stábon belül is hallottam azt, hogy valamelyik részlegvezető úgy beszélt, mondjuk a saját csapatában hoz tartozó emberekkel, ami úgy éreztem, hogy erre ezen a forgatáson nincs szükség is, hogy máshogy kell megoldania.
Azt hogy kell elképzelni? Lekezelő volt? Pikírt?
És lehetne még különböző jelzőket használni.
De ilyesmi, erre gondolok.
Még fokozni is lehet.
Fokozni is lehet.
Igen, igen.
Neked az igazságérzeted lehet hatalmas, nem?
Hát hol van az igazság? Én nem tudom. Tehát, hát hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan kell, hogy higgyek egyfajta igazságban, meg amit én annak hiszek, és akkor azt én képviselem. Így van, de nagyon sokszor van az, hogy óriási tévedésben vagyok. És akkor felül kell bíráljam magam.
Az könnyen megy?
Ez is olyan, hogy valamikor könnyebben, valamikor meg nehezebben megy.
Feleséged is ilyen lehet, Töröki és Orsolya. Azt olvastam, hogy például ő egy parkolási bírság következtében inkább leülte a büntetést, mint sem, hogy befizette volna, mert annyira jogtalannak tartotta. Akkor ezt olvastam, az volt a gondolkodom ezen, hogy milyes fajta igazságérzetnek kell lenni egy emberben, hogy ezt végig merje valaki vinni. Nálatok azért ez egy kötőelem lehet,
hát
nem?
Igen, nagyon sokszor voltak ilyen esetek egyébként, de volt, amikor bíróságig elmentünk. Aztán mindig az lett a vége, hogy természetesen nagyon kevés volt az alkalom, ahol mi ebből jól jöttünk volna ki. Tehát,
de még ennek árán is neki mentek újra, nem?
Hát igen, mert ha az ember nem kísérel meg semmit, akkor tehát, hogy én azon vagyok, hogy én abban hiszek, hogy mindig mindent meg kell kísérelni. Tehát
még akkor is tudod, hogy eleve bukásra vagy itt?
Igen, mert sose lehet tudni, mert hogyha nem kíséreljük meg, akkor tehát a elméletben van mindig minden bukásra ítélve. Elméletben. Abban a pillanatban, hogy egy gondolat manifesztálódik, és cselekvésekké válik, a kifutási lehetőségek azok kiszámíthatatlanná válnak. Tehát, hogy teremtődik egy performatív helyzet, aminek senki sem tudja, hogy mi lesz a vége. És én ebben hiszek, hogy adott ponton, hogyha van egy szituáció, gondolatban megfogalmazódik, hogy erre hogy kéne reagálni, akkor azt rögtön cselekvéssé kell formálni, és ki kell alakítani a performatív helyzetet, mert ott arra valakinek reagálnia kell, és azok személyek lesznek, és nem pedig robotok, személyes habitussal, és innentől kezdve egy teljesen kiszámíthatatlan helyzet lesz, és mindig a következő lépést kell figyelni, hogy mi lesz belőle.
És volt már olyan a te életed során, hogy elsőre, abból a látószögből gyakorlatilag biztos volt, hogy bukás következik be, és az élet mégis felülírta, és egy sokkal optimálisabb forgatókönyvet találtad szemben.
Hát a biztos bukás az nem is, de mondjuk egy ilyen nem biztos siker, az nagyon sokszor volt. Például az NLA-i Farkaséknál című filmnél, ugye ott arra senki nem gondolt, hogyha mi fogjuk magunkat, és egy pár diákkal a saját lakásunkba 1,5 millió forintból leforgatunk egy ilyen kis kamaradrámát, az ekkora nagy kört tud futni. Tehát talán ez volt eddig a legnagyobb meglepetés.
Te se gondoltad.
Nem, hát ez akkora kontraszt volt. Tehát akkor én abban a helyzetben voltam, hogy annyira mentálisan is, és egzisztenciálisan is talán az életünk egyik legnagyobb mélypontján voltunk. Elképzelhetetlen volt az onnan való kikecmergés, tehát nem láttuk a lehetőségeket. Én akkor az egyik barátommal egy építkezésen dolgoztam.
Kőművesként?
Igen.
Az ország egyik legnevesebb filmrendezője.
Igen, akkor az volt, és nem látszódott az, hogy ebből hogy lehet kilépni.
No, de várj, biztos adottak volna alternatívák.
Hát adottak volna olyan alternatívák, amiket én meg biztos, hogy nem vállaltam el már az előbb elmondott dolgok miatt, tehát ahhoz nekem föl kellett volna adnom a személyiségemet.
De azok milyen munkák? Tévérendezés mondjuk?
Vagy azért, mert a munka minősége, mert morálisan nem stimmelt a dolog.
Morálisra, Héci, mondj egy példát.
Morálisra? Hát például ugye nekem volt egy nagy kör az akkori filmalappal, és hát tulajdonképpen ugyanaz volt a történet, mindig visszakanyarodunk ugyanoda, az autonómia. Akkor a magyar filmes társadalomtól vonták meg egyik pillanatról a másikra az autonómiát, tehát mindenféle beleszólási jogot, abba, hogy ki legyen a kuratóriumban, és stb. Tehát infantilizálódott egyik pillanatról a másikra a magyar filmes társadalom, és én ennek hangot adtam, és volt egy pont, amikor én azt nem tudom már hol, nyilván ezt hamarabb már én magamban elhatároztam, elmondtam azt, hogy én nem fogok asszisztálni ennek a szisztémának a megerősödéséhez és kiteljesedéséhez, hanem megpróbálok valami más csinálni. Tehát ez volt az a pont, amikor én kőművesként dolgoztam már egy adott helyzetben.
De ez olyan mértékben csorbította a te függetlenségedet, vagy szuverenitásodat, hogy abban te hajlíthatatlan voltál, hogy ebben nem kötsz kompromisszum.
Igen, igen, tehát úgy éreztem, hogy lehet, hogy meg tudtam volna csinálni filmet, és lehet, hogy nem a saját privát szuverenitásomat lehet, hogy nem is sértette volna, de úgy éreztem, hogy én egyszerre vagyok egy autonóm entitás, másik oldalról pedig egy közösség része. És itt úgy gondoltam, hogy a közösség részeként nem tehetem azt meg, mert rossz példa.
Tehát, hogy nem tudtál volna kibékülni mindezzel, saját magaddal.
Igen, és úgy éreztem, hogy egy olyan veszélyt éreztem, hogy átformálódik a személyiségem, és elveszítek valamit, amiből én folyamatosan táplálkozom. Tehát,
az autonómia.
Hát abból az erőből, igen, abból a hitből, hogy igen.
Ezt értem. Ugyanakkor azt nem értem, hogy amikor, vagy pontosabban érteni vélem, csak kérlek, magyarázz ezt el nekünk, hogy amikor az embernek van két gyereke, két kisgyereke, egy ilyet nem vállal el, de annyi más lehetősége lenne, vagy lett volna a te neveddel feltétlen, mint sem, hogy az ember elmenjen kőművesnek. Nem, mint azzal bármi baj lenne.
Hát abban a pillanatban nagyon gyorsan el tudnak tűnni az anyagi források. Szerintem most a Covid alatt ezt sokan átélik, hogy ha vannak is tartalékok, azok pillanatok alatt eltűnnek.
Tehát, sorozatot én, mondjuk nem tudtál volna elmenni rendezni?
Nem olyan az, hogy az ember bejelentkezik, és azt mondja, hogy sziasztok, jöttem és csinálok egy sorozatot. Tehát ott is casting van rendezőre, meg ott
de
is le vannak. Lehet, hogy abban a helyzetben mentem volna, és mérlegeltem volna, hogy mi az a sorozat. De ez nem olyan egyszerű. És van egy pont, amikor egyszer csak hoppá, ki kell fizetni az albérletet, és nincs mit adni reggelire. Akkor el kell menni dolgozni. És akkor Orsolya pedig elment egy illatszerboltba dolgozni. Ő párhuzamosan.
Annyira nem volt pénzetek akkor abban az időben?
Abban az időben igen, annyira leapadt mindenféle tartalék.
Akkor, amikor te ott, nem is tudom, mit kellett csinálnod kőművesként? Mindent?
Hát ott mindent csináltunk, persze, hát csatornát ástunk, falat bontottunk, szóval mindent.
Ez mennyi ideig tartott?
Nem sokáig szerencsére, mert az volt, hogy nem tudom, fél évet voltunk talán így.
Azért ez nem olyan kevés?
Hát nem is olyan sok, ki lehetett bírni.
Akkor, amikor az ember hordja ott a sittet, vagy nem tudom micsodát, akkor bele nyilal néha egy-egy felismerés, hogy mit csináltam én fél évvel ezelőtt?
Én akkor nagyon jól éreztem magamat, őszintén szólva. A fizikai munka, a csípős őszi levegő, az anyagokkal való kapcsolat, és közben pedig az, hogy nincs rajtam semmiféle felelősség, az igazából egy ilyen relaxáló érzés volt. Akkor találtam ki egy csomó mindent a későbbiekre, az alatt a pár hónap alatt.
Te biztos voltál abban, hogy fogsz te még filmet rendezni? Mert abból...
Abba biztos voltam.
Igen?
Abba biztos voltam.
Csak lett volna olyan ember szerintem, aki abból a perspektívából azt mondta volna, hogy te jó Isten, ki fogok én még innen kecmeregni?
Abba biztos voltam. Nem, én nem fogtam fel egyáltalán tragikusan. Az, hogy most úgy voltam vele, hogy most ez van, nem látom, hogy lehet menni tovább, és kezdjek el rajta gondolkozni. És akkor találtuk ki azt, hogy közben egyébként párhuzamosan vágtam már az Ernelláik Farkaséknál című filmet, aminek a kifutásáról egyáltalán nem lehetett sejteni semmit.
Mert az már le volt forgatva.
Akkor nyáron forgattuk le. És a színházi struktúrát, amit később elkezdtünk megvalósítani, ott a munka közben találtuk ki a barátommal.
Azért tényleg nagy kettős lehet a feleségetekkel, szóval, hogy mind a két ember ugyanilyen hajlíthatatlan moralitással és elvhűséggel áll valami mellett, hogy ő elmegy egy illatszerboltba, és ezt ilyen természetesen tudjátok, vagy tudod mondani, ez imponáló azért. Nem mindenki lett volna képes szerintem azzal az előtörténettel, amivel ti már rendelkeztetek, ilyen rugalmassággal reagálni az életre, nem?
Hát lehet, hogy vannak, szerintem biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak még ilyen helyzetben, csak nem kapnak így reflektorfényt, vagy nem tudom, én fantasztikus emberekkel találkoztam, akik elképesztő ugyanilyen dinamikával élik az életüket.
Azért tudok erre negatív példát is mondani, tudomásom szerint a ti környezetetekben két ember is öngyilkos lett.
Hát igen, ez az időszak, ami a legnehezebb volt nekünk, és azért is voltunk nagyon-nagyon magunk alatt abban az időben, mert egyrészt volt ez a barátok elvesztése nagyon, szóval nagyon sokkoló módon, és minden, a jót is, a rosszat is, idő kell, hogy az ember feldolgozza, hagyni kell időt a feldolgozásra. Tehát mi úgy éltük az életünket, hogy nagyon sokszor a pozitív fordulatokat vagy sikereket átléptük, és csináltuk a következőt. És ha történt valami negatív dolog, azt is átléptük, és csináltuk a következőt. És ennek az a hátulütője, hogyha nem marad idő a feldolgozásra, akkor egy ilyen feszültség keletkezik, mert kiderül az, hogy ott annak ott időt kellett volna hagyni kellett volna lecsengetni. És amikor ez történt, akkor már nagyon régóta benne voltunk az egyikből a másikba, és jött egy ilyen, és kiderült az, hogy nem csak ezt nehéz feldolgozni, hanem minden azelőtt történt dolgot is, ami eddig összegyűlt, és ebben vannak a pozitív sikerek, És a későbbiekben, hát én próbáltam azt, próbáltuk úgy összerakni a menetrendjeinket, hogy legyenek mindig beiktatva feldolgozási idők, de ez nagyon nehéz, mert akkor az olyan, hogy az ember nem csinál semmit.
Az se semmi, ha az ember feldolgozza az addiktív.
Igen, igen, de ez úgy tűnik, hogy most éppen nem csinálok semmit, és amikor az ember nem csinál semmit, akkor nem keres pénzt. Szóval...
És az nehéz, fontos, két gyerek.
Hát ez nehéz ügy, igen.
Egyébként van az a határvonal, hogy a gyerekek megélhetéséért az ember hoz olyan kompromisszumot, amit egyébként korábban gyerekek nélkül például elhűség miatt soha nem hozna meg? Tehát eljöhet az a pont, hogy eljöhetne a te életedbe?
Hát én addig keresem a megoldást, amíg találok valamit. Tehát eddig mindig új volt. Nem tudom elképzelni. Eddig sem volt ilyen, és a gyerekek mindjárt kiröpülnek. Szóval nem tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen eset előfordulhat. Főleg, hogy már ők is addigra rendesen gondolkozó, tehát már most gondolkozó emberek nem is értenék, hogy én miért tennék olyat, amit egyébként nem tennék, és csak miattuk teszem. Tehát ők ezt nem is fogadnák el, szerintem.
Nem is fogadnák el?
Szerintem nem.
Szóval a szüleik gyereke nagyon ilyen értelemben.
Hát más nem lehet, ebben nőttek föl.
Nagy és erős igazságérzettel rendelkező
gyerekek. Hát igen.
Még talán titeket is túlszárnyalnak.
Hát nagyon úgy néz ki.
Igen?
Igen. Nagyon úgy néz ki.
Volt egy mondatod, mi szerint nem emlékszem olyan időszakra az életemben, amikor ne lettem volna magam alatt.
Ez valahol igaz, mert az arra, nem is, ez nem pontos így, mert túlzás. Az biztos, hogy nagyon-nagyon ritkán éreztem azt, hogy teljesen felszabadult vagyok.
De mi hiányzott?
A felszabadultság az olyasmi, amikor az ember úgy megfeledkezik, meg tud feledkezni mindenről. Én nem tudok megfeledkezni. Még amikor, nem tudom, megiszok, nem tudom, egy buli alkalmával jó pár üveg sört, vagy teljesen kiütjük magunkat, akkor sem tudok megfeledkezni teljesen. Tehát a felszabadultságot én nem tudom máshol átélni, kizárólag az alkotásban.
Ott az vagy? Ott felszabadult?
Igen. Igen, akkor meg tudok feledkezni. Tehát amikor, és most már ez is leredukálódott a színészetre. Tehát amikor, és a színpadi színészetre. Tehát én a színpadon színészként tudom egyedül azt átélni, amit mondjuk egy embernek úgy általában a nap 24 órájában is minden percében át kéne élni ahhoz, hogy azt mondja magáról, hogy boldog.
De téged mi nyomaszt? Vagy mi az, ami ilyenkor bebevillan?
Hát nyilván én mindig próbálok folyamatosan, nem próbálok, hanem ez egy automatizmus már, hogy valamin éppen dolgozom, vagy gondolkozom. És ahogy elmegyek tehát elkezdek gondolkozni egy történeten, vagy karaktereken, mindig a létnek az alapkérdéseig jutok el. Tehát ott ha meg akarom fejteni egy cselekvésnek a gyökerét, akkor ott mindig kiderül, hogy ott alapkérdések vannak, és azok az alapkérdések, azok nagyon-nagyon nehezek, és engem nem vidítanak föl alapvetően. Nem vidítanak föl. Az, hogy mit tudom én, ilyen alapkérdés, például most ma este játszunk egy előadást, ami az elszakadásról szól, és az ember ebbe belegondol, hogy az elszakadás az első pillanattól az utolsó pillanatig az ember életében az egy állandó és visszatérő dolog, és az egyik legfájdalmasabb dolog, és ezzel a fájdalommal él egész életén keresztül, illetve nagyon-nagyon nehéz elszakadás már az első pillanatban az anyától, elszakadás az iskoláktól, elszakadás a régi barátoktól, elszakadás a szülőktől, elszakadás a barátnőktől, a feleségtől, a gyerekektől aztán később. Ezek mind nehéz dolgok, és a végén pedig magától az élettől. Ha az ember belegondol, akkor úgy persze lehet ezt szépen is, és lehet ezt, de nem megy fájdalom nélkül, azt hiszem.
Te ilyeneken mondjuk vezetés közben, vagy a leghétköznapi szituációkban is tudsz merengeni?
Hát nem az, hogy tudok, hanem sajnos ez van velem. Sajnos ez van velem. Persze jó, túlzok, mert biztos vannak olyan pillanatok, amikor nem. Meg,
de fájsz néha magadnak?
Hát nem a saját ügyemről van itt szó, ez csak ilyen gondolkodás. Meg igazából az nagyon ki tud ebből kapcsolni, hogyha el tudom terelni ezt a belső monológot, vagy a belső gondolkodást arra, hogy más helyzeteket figyelek meg, amik meg így a hétköznapoknak a vicces dolgai. Tehát akkor úgy fel tudok szabadulni meg, hogyha olyan emberek vannak körülöttem, akik, hogy mondjam, jobban tudnak élni. Tehát ez egy fontos kérdés, hogy valaki tud-e élni, hogy teljes átéléssel.
Te nem tudsz ezt
szerintem. Hát én nehezen. Én nehezen tudok úgy.
Ezeket úgy irigyled ezeket az embereket?
Hát nagyon.
Nagyon?
Nagyon.
Te próbálkozol?
Nem tesz, de én nem tudok próbálkozni, tehát ez hamis lenne. De olyan emberek vannak körülöttem, akik meg egyébként, vagy sok olyan ember van körülöttem, akik meg ezt tudják, és akkor az nekem nagyon hát szívderítő.
Te nem a felelősségtől félsz? Sokszor.
Dehogy nem, hát én a felelősségtől is félek, persze. Igazából az van, hogy valahogy, valamilyen úton, módon egy vezető pozícióba kerültem, amire én sose gondoltam, hogy én alkalmas vagyok. Mindig a gyerekszínpadon is megkaptam a főszerepet, mondjuk itt, vagy ott, vagy amott, de alapvetően azon túl a társaságokban én háttérember voltam. Mindig ilyen háttérember voltam. Amikor zenéltünk, zenekaroztunk, akkor is én ilyen háttérember voltam. Sosem voltam egy ilyen központi alak. És amikor elkezdtünk filmet csinálni, még nagyon sokáig egy ilyen nagyon furcsa pozícióból csináltam az első filmeket, hogy egy ilyen háttéremberként rendeztem a filmet. Sokszor volt ilyen helyzet, hogy hol a rendezője ennek a filmnek. Valahol ott beszélget az egyikkel, a másikkal, a harmadikkal. És olyan helyzeteket kellett magamra vállalnom, amit egyszerűen én úgy éreztem, hogy nem bírok el. Nem bírok el, és közben pedig ezek már a rendezői felelősségek. Ki a franc akar mondjuk legjobb barátok temetésén beszédet mondani? De ki más mondana? Vagy ki a franc akar folyamatosan kommunikálni egy adott szélsőséges helyzetben, nyilvánosság elé lépni folyamatosan? De hát ki más tenni ezt, mint én?
Te a nyilvánosságot se szereted, a bemutatókat, azt, amikor hogy elő kell lenni, nem?
Nem, nagyon nem. Nagyon nem. Tehát én a legrosszabb számomra, a legrosszabb élmények ehhez kapcsolódnak egy bemutató. Szóval, és egy adott ponton ezek így folyamatosan rám hárulnak, és nem is mindig látom el ezt jól. Tehát nem vagyok egy ilyen típus, és sokan segítenek ebben a környezetemben, főleg Orsoly eset nagyon sokat segített annak idején, hogy nagyon sok mindent átvállalt ebből. Tehát én egy ilyen furcsa vezető vagyok, aki tulajdonképpen nem vezető.
Hajdú Szabolcs mindenek felett álló igazságérzete, hithű és nem ritkán formabontó alkotói gondolkodása nem csak inspiráló, de példaértékű is. Ha tetszett a Felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket 5 csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a Felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a gyártásvezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók, ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.